Káfé péntek. Váradi Júlia kulturális magazin műsora.
Jó estét kívánok, ez a Káfé péntek, én Váradi Júlia vagyok. Szinte felfoghatatlanul nagy öröm, hogy végre újra test közelből érzékelhetjük és élvezhetjük a művészetet. Moziban ülve filmet nézni, színházi székeken Lírkirályt látni, múzeumba, kiállítóterembe, hangversenyre menni, revelációként hat. A Káfé péntekben ezúttal csupa közvetlenül átélhető élményről beszélgetünk. Így Barda Beátával, a Kirak Art ötletadójával, erről a remek akcióról Budapesten, Szalai Borival, a világhírű fotóművészről, Wolfgang Tillmansról, a Kiscelli Múzeum raktárgyűjteményekből összeállított izgalmas kiállításáról a kurátorokkal, és a cirkomoziban végre igaziból látható közösségi szatíráról, az előzmények törléséről, a fordítóval, Deák Zsuzsannával beszélgetek majd. Ez lesz tehát a mai Káfé péntek. Hallgassanak bennünket. Kezdjük is a műsort.
Káfé péntek.
Barda Beátával beszélgetek, mert ő az egyik kitalálója és talán megvalósítója annak a kiváló ötletnek, amit úgy nevezünk, hogy Kirak Art, amiben ugye a kirakat is benne van, az art is benne van. Egy olyan művészeti akció, ami mindannyiunk számára, akik a városban járunk, sok-sok örömöt jelent, legalábbis nekem mindenképpen, de akkor üdvözlöm Barda Beátát, és kérdezem, hogy mi a Kirak Art egész pontosan.
A független befogadóhelyek is folyamatosan beszélgettek egymással a pandémia alatt, mert úgy éreztük, hogy egyrészt egymást kell biztatnunk, másrészt mindenféle fejleményeket és tudást érdemes megosztanunk egymás között, és akkor egyszer csak jött ez az ötlet, hogy csináljunk valamit. Ez valamikor márciusban kezdtünk el erről beszélni, akkor nem láttuk még, hogy mikor van ennek az egész furcsa bezárt világnak vége, és arra gondoltunk egyfelől, hogyha biztonságban meg tudunk mutatni pici művészeti projekteket, akkor az mindenkinek jó, és ugye egy kirakat az elválasztja a nézőt és a nézettet egy üvegfallal, tehát az viszonylagos biztonságot jelent. Meg azt láttuk, hogy a pandémia alatt iszonyatos mennyiség üzlet zárt be, tele lett a város ilyen vakablakokkal, és arra gondoltunk, hogy az meg egy nagyon jó lehetőség, hogy történjen valami ezeken a furcsa lakatlan helyeken. És hogy akkor elkezdtünk erről beszélgetni, és a beszélgetést tett követte, és elkezdtük ezt a dolgot szervezni. Először csak öten voltunk, és aztán sokkal többen lettünk a végére.
Ki mindenki szállt be?
Benne van a Jurányi, a Betlen, a Mú és a Szkéni, benne van a Gólem, benne van a Három Holló, benne van a Kettős Pont Színház, benne van a Stúdió K, és még többen is benne lettek volna, ha nem lett volna mindenféle, mindenkinek mindenféle, egyszer csak feltorlódik, és lehetetlenség ez. Szóval, hogy nagyon nehéz ennyi különböző profilú intézményt összefogni, de tulajdonképpen már mint időben, mert másképp szerintem ez volt a legjobb az egészben, hogy olyan klasszul együtt voltunk. Júj, kihagytam, jaj, szegény Hadszín Teátrum, bocsánatot kérek.
Ja, Hadszín Teátrum, még igen. Nem szabad kihagyni senkit, de azért is, mert látom, de hát ezt nem fogjuk tudni felsorolni, hogy milyen elképesztő ötletek támadtak ennek a gondolatnak a nyomán, hogyha az ember rákattint erre a témára, hogy kirakárt, akkor több mint 700 féle ötlet előjön, különböző, nagyon-nagyon izgalmas, vicces, szép, elgondolkodtató, váratlan ötlet. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy kinek mi jutott eszébe erről, hogy ott egyszer csak pop-up kiállításként föl lehet bukkani a kirakat ablaka mögött.
Hogyha egészen pontosan, vagy nem is tudom, ha kategorizálni akarnám, hogy mi történik, akkor körülbelül háromféle megoldást lehetett látni, mert vannak installációk, amiket fixen le lehetett egy-egy kirakatba rakni, és akkor azok ott maradnak ezen a három napon most, péntek, szombat, vasárnap. Vannak performanszok, amik aztán különböző műfajok, mert zenei, táncos, és össze-vissza, tehát hogy mindenféle crossover műfajok vannak benne. És vannak olyan helyek, ahol létező előadások pici részletei láthatók, ezek mind 10-15 perces mini epizódok, és többször ismétlődnek egy nap. Ha valaki egyszer csak az elejét nem látja, csak odaérkezik egy kirakat elé, ahol valami furcsa dolog történik, akkor azt megnézheti az elejét később egy fél óra múlva, vagy lesz valami folyamatos történés, ami két órán keresztül zajlik, és akkor bármikor be lehet kapcsolódni, és ki lehet kapcsolódni ebből a történetből. Tehát, hogy nagyon sok, van, akik koncertet csinálnak, van, akik beszélgetnek egy kirakatban, rengetegféle megoldás van, ez tényleg kirakat függő, mert hogy attól függ, hogy honnan nézzük, attól függ, hogy mit lehet csinálni, attól függ, hogy lehet-e ott hangot kivezetni, hogy hallják az utcán állók is, vagy ez zavarja a házlakóit, vagy olyan nagy a forgalom, mondjuk a Margit körúton, hogy ott teljesen mindegy, mert úgysem lehet majd hallani semmit. Tehát rettentő sok egyedi, egyéni megoldás van arra, hogy hogy próbáljanak meg az adott kirakat művészei kommunikálni.
Az is érdekes, hogy melyek azok az üzletek, butikok, zöldségesek, cipészműhelyek, vagy ruhaboltok, bármi egyéb, amelyek erre hajlandóak voltak, tehát akik odaadták, felajánlották a saját kirakataikat, nem a saját promóciójukkal töltik most meg, hanem ezzel az ötlettel. Sokan?
Hát összesen 24 kirakat van, ebből van, amelyiket önkormányzattól kaptuk, akár a 9. kerülettől, akár a 7-től. Vannak vendéglátóhelyek, amelyek felajánlották a kirakataikat, a Szatyorbár, vagy a Hadik, vagy mondjuk van a Bemmozi, aminek szintén van egy portája. Vannak olyan befogadóhelyek, vagy színházak, amelyeknek van egy ilyen szellős portája, van utcára nyílő üvegablaka, és akkor amögött is történnek dolgok. A Trafóban is van egy installáció az ablak mögött, az Átriumban is az ajtók között zajlik a történet. A Gólem Színház is úgy csinálja, hogy a saját helyszínén, a saját portálja mögött előtt oldal csinál valami történetet, vagy ad elő kicsi részleteket valamikből, vagy improvizál éppen a helyzetre való tekintettel.
Tehát sokan örültek ezek szerint ennek az ötletnek, mert ez őket, magukat is, a kirakat tulajdonosait is olyan helyzetbe hozza, ami előnyös a számukra, gondolom.
Azt gondolom, hogy ez egy win-win helyzet, mert ebben tulajdonképpen nyernek azok az előadó művészek, akik most idézőjeleket mutigatok lelkesen, színpadhoz jutnak, nyernek azok a helyek, amelyek oda csalogatnak nézőket, akár kávéházak, akár üzletek, és tulajdonképpen az is nagyon fontos, hogy ezeket a lakatlan vagy használaton kívüli üzlethelyiségek valamilyen módon élettel töltődnek meg ez alatt a 3 nap alatt. Ha csak 3-szor vagy 4-szer, 10 percre egy nap, akkor is az egészen más, mint ha ott árválkodnának.
Nagyon keveslem a 3 napot. Az a kérdésem, hogy nem merült-e fel, hogy esetleg lennének olyan ötletek, amelyeket továbbra is ott lehetne tartani.
Hát persze, nyilván a távlati terv az, meg már vannak nagyon lelkes szervezők, akik abban gondolkodnak, a szervező társaink, akik abban gondolkodnak, hogy lehetne ebből egy visszatérő eseményt csinálni, és hogy lehetne ezt tényleg jobban kihasználni, tehát hogyha vannak erre való, vagy üresen álló helységek, hiszem, hogy ez inkább egy picit önkormányzati feladat, vagy önkormányzatokkal együttműködve lehetne megvalósítani, hogy odaadni addig, ameddig nem találnak bérlőt valamilyen művészeti formációnak, hogy azok akár ott dolgozzanak, akár ott mutogassák azt, hogy mit csináltak, akár azok ilyen pop-up kiállító helyek legyenek, tehát rettentő sok ötlet van, amit ebből aztán tovább lehetne vinni.
Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki ennek az ötletnek a kidolgozásában részt vett, elsősorban Barda Beátának, akinek köszönöm, hogy mindezt elmondta.
Mi köszönjük, és mindenkit nagyon szívesen látunk a Budapest különböző utcáiban, terein, és ahol ezek a történetek zajlani fognak. Ma már elkezdődött, és ez szombat-vasárnap is lesz, délelőtt is, délután is, és különböző korosztályoknak, tehát érdemes megnézni a kirakárt honlapot.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy pontosan hol tájékozottat az ember arról, hogy hova kell elmenni, de ezek szerint a kirakártnak van egy honlapja.
Igen, van egy nagyon szép magenta színű honlapunk is.
Köszönöm még
és
egyszer.
És mi köszönjük.
Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra.
Szalai Borival beszélgetek, a Trafogaléria vezetőjével, mégpedig örömteli dologról, ugyanis azt gondolom, hogy egy világhírű fotóssal indítani az érzékelhető kiállítás sorozatot a mostani időszakban, az különleges dolog, revelációval hat az emberre. Wolfgang Tillmans ilyen. Wolfgang Tillmans német fotográfus, egy olyan emblematikus figurája a kortárs fotoművészetnek, akit nem lehet kihagyni, És az a kérdésem, hogy most került csak Magyarországra, hogy most látjuk először így közvetlenül a fotóit.
Körülbelül 2 éve dolgozunk ezen a kiállításon, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre valóban megnyílhat. Ez Wolfgang Tillmansnak az első magyarországi önálló kiállítása lesz, de igazából a régióban is rég volt neki kiállítása. 2011-ben, tehát 10 éve volt Varsóban, az Ahetában egy önálló kiállítása, és még egyszer 2015-ben Cseszkai Bugyajovicében, Csehországban, és az elmúlt 10 évben ez a 3. egyéni kiállítás a közép-kelet-európai régióban.
Holott tényleg köztudomásúan nagyon sokat emlegetett művész, és a közéleti szereplése is nagyon megemeli az iránta táplált érdeklődést.
Igen, én azt mondanám, hogy hát képzőművészként mindenképpen abszolút élvonalba tartozik, tehát itt most perceken keresztül sorolhatnám, hogy hol állított ki a Pompidou-tól a Guggenheimen át a londoni Tétig, és hogy milyen díjakat kapott, akár a Turner-Prize-t, vagy a Hasselbalch
Foundation. Hát a legnagyobb díjakat mind megkapta.
Igen. Én azt gondolom, hogy a képzőművészeti munkásságától teljesen elválaszthatatlan az az aktivista működése, amit ebben párhuzamosan végez, amit az általa alapított Between Bridges nevű alapítványon keresztül menedzsel gyakorlatilag.
Azt hiszem, hogy azért is fontos ez mindannyiunk számára, mert olyan aktuális kérdésekkel foglalkozik művészetpolitikusként, ha lehet ezt így fogalmazni, ami mindannyiunkat érint, és ha tudjuk, hogy egy igazán tehetséges művészről van szó, akkor jobban elhiszünk neki sok-sok olyan dolgot, amit ő így belekiabál a világba. Mondjuk a Brexit-tel kapcsolatosan, vagy a rasszizmussal kapcsolatosan, a szolidaritással kapcsolatosan.
Igen, így van. Tehát én azt gondolom, hogy Tillmans munkásságában az egy nagyon egyedi és jellegzetes vonás, hogy a rá jellemző intimitást és játékosságot valahogy úgy párosítja társadalom kritikával, hogy ezáltal a képek halksága, sebezhetősége, intimitása is megmarad, ugyanakkor felerősít olyan problémákat, vagy társadalmi kérdéseket, amiket fontosnak tart, illetve hangot ad ezeknek. Kiemeljek egy-két példát, amivel foglalkozik, és igazából ami a kiállításban is megjelenik, azok például a demokratikus jogok, az LMBTQ jogok, illetve az antirasszizmus területén is fontos az ő működése, ahogy említetted, a Brexit ellen is kampányolt, az európai parlamenti választások részvételének növelése érdekében is kampányolt, és a kiállításon is több hasonló téma felmerül, például a kakumai kenyai menekültábor lakóiról készült fotósorozat látható, akik olyan menekültek, akik Ugandából homofób támadások miatt voltak kénytelenek elmenekülni. Úgyhogy ezek a témák például, csak hogy egy párat kiemeljek, is megjelennek a kiállításon, de nyilván ez a Tillmansra jellemző finom, érzékeny csendéletekkel és portréfotókkal párosul.
A te tested, a tiéd, ütős a cím. Mire utal ez konkrétan?
Hát nyilván rengeteg áthallás van, én azt gondolom. Tehát Wolfgang Tillmans abszolút követi nem csak az európai politikai életet, hanem kifejezetten a magyar politikai színteret is.
Igen.
És azt gondolom, hogy a felkérésem vagy meghívásunk is, ezért fogadta el a meghívásunkat is, és a címadás, amit tőle jön egyébként, ez is mindenképpen egy erre való válasznak tekinthető.
Nagyon jó portrékat készít, amelyek ugyanakkor üzenetekkel rendelkeznek, ha ezt jól fogalmazom. Tehát a portréi nagyon beszédesek, de hogy mi mindent látunk még ezeken a fotókon.
A kiállítás maga az bizonyos szempontból egy tipikus Wolfgang Tillmans kiállítás olyan értelemben, amikkel mondjuk nagyobb intézményekben lehet találkozni, akár akár a Tate Modernben, tehát ez a rájellemző installálási mód megjelenik a kiállításon, amiben gyakorlatilag különböző műfajokat, technikákat, témákat kever, illetve integrál, és a fotókon valami nagyon jellegzetes empátiával, talán így tudom megfogalmazni, nagyon jellegzetes empátiával fordul a képeken látható emberek, tárgyak, környezetek felé. Úgyhogy a kiállításon egy hatalmas installáció látható, ahol több mint 100 fotó látható tőle 1991-től 2020-ig. Ezen kívül a trafó tetejére kihelyeztünk két fotót, hogy gyakorlatilag a köztéren is láthatóak legyenek a művei, két nagyméretű molinóra, és egy új fejlemény, ami igazából nem volt tervben, hogy a Trafogaléria melletti egyik színházteremben lesz egy hanginstalláció is Wolfgang Tillmanstól, amit most azért használhatunk ezt a teret, mert hogy ugye nincsenek előadások a vírus helyzet miatt. Úgyhogy ez végül is egy egészen nagyszabású, nagy léptékű kiállítássá formálódott az utóbbi napokban.
Ráadásul, ahogy említettük, szombaton, tehát holnap 7 órakor ő maga fog beszélni a saját művészetéről, ami biztos, hogy nagyon érdekes lesz.
Igen, igen. Mindenkit nagyon szeretettel várunk erre. Én azt gondolom, hogy ez egy egészen különleges, egyedülálló alkalom, hogy kifejezetten a budapesti közeg számára készít egy 80 perces előadást, és fog a saját művészeti gyakorlatáról is beszélni, illetve biztos vagyok benne, hogy ennél tágabban a működéséről, aktivista működéséről, művészeti működéséről is.
Szalai Borinak nagyon szépen köszönöm, és várjuk Tillmanst.
Én is nagyon szépen köszönöm, mindenkit várunk a galériába július 18-áig. Kiállítás ingyenesen megtekinthető.
Café Péntek.
Róka Enikővel beszélgetek, egyik kurátora az Exkurzus Kisceli Múzeum zárójelben körbejárás című kiállításnak, ami a Nagy Akadémia című kiállítás része, és azzal kell kezdem ezt a beszélgetést, hogy annyira jó, hogy nyitva vannak a múzeumok, hogy az ember most rohan is megnézi, hogy hol mi van. Okos ötlet valószínűleg, hogy most kinyitották a raktárakat, hogy vajon azokban mi található. És akkor most kérdezem meg Róka Enikőtől, hogy mi található a Kiscelli Múzeum raktáraiban, és mit látunk itt.
Azért ezt hozzá kell tennem, hogy ezt Perényi Rolanddal közösen készítettük ezt a kis szakaszát ennek a kiállításnak, ami tulajdonképpen kicsit lazán, de mégiscsak valamilyen módon kapcsolódik az akadémia körbejárás kiállítás részhez. Ugyanis amikor Bicske Éva és Hegyi Dóra megkerestek minket ennek a kiállításnak az ötletével, és azt gondoltuk, hogy ezt az oratóriumba befogadjuk, akkor azonnal felmerült az, hogy az a kérdés, hogy a gyűjteményekben mi van, a gyűjtemények hogyan tükrözik akkor különböző korszakváltásokat, rendszerváltásokat, ugye, mert az egész program tulajdonképpen a rendszerváltások sorozaton belül került megrendezésre, ami a transit.hu programja. Ezen elkezdtünk gondolkodni, és ezt egy nagyon jó lehetőségnek tartottuk arra, hogy megmutassuk, egy kicsit betekintést engedjünk a látogatónak abba a háttérvilágba, amit ők nagyon-nagyon ritkán láthatnak. Vannak ilyen múzeumok hosszú éjszakáján vezetések, de azért azok mindig csak pici részeket engednek.
Normál vagy átlag mezei látogatónak azt hiszem, legalábbis magamból indulok ki, az az előfeltevése lehet, hogy előítélete, hogy ami egy múzeumban nem a falon van, hanem a raktárban, az nem olyan fontos. Az másodlagos. Annak nincs igazi értéke, nem véletlenül kerül olyan helyre, ahol a közönség nem látja. Tudom, hogy nem így van, ehhez már elég sokat jártam múzeumi raktárakban, és beszélgettem olyan emberekkel, akik ezért felelnek, de tárjuk fel, hogy mitől kerül valami raktárba egyáltalán, ott mi történik vele, és mikor van esélye a közönségnek arra, hogy ezekkel találkozzon, illetve kinek van-e?
Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést először is, mert nyilvánvalóan muzeológusként ez mindig egy nagyon nehezen megemészthető gondolatmenet, hogy a raktár, van ez a toposz, hogy raktárban porosodó műtárgya. A múzeum az egy rendkívül komplex intézmény, és nekünk tulajdonképpen a raktári anyagunk az olyan, mint egy aranyfedezet. Tehát az az, amivel dolgozunk, az az, amiből kiállításokat rendezünk, az az, amiket állandóan forgatunk. Tehát gondoljanak bele abba, hogy ez hogyan zajlik mondjuk az időszaki kiállításokon. Tehát, hogyha az időszaki kiállításokhoz a saját gyűjteményünkből nem tudunk hozzátenni anyagot, akkor tulajdonképpen innentől kezdve nem egy múzeumi működés, hanem csak egy egyszerű kiállítótéri működésé válunk. Úgyhogy ez egy olyan anyag, ami egyrészt megőrzendő, másrészt kutatásra alkalmas, harmadrészt pedig újra és újra előkerül valamiféle rotációban. Sose felejtsük el, hogy ahogyan a tudomány a korábbi korszakoknak az eredményeit újra felfedezi, ugyanúgy a művészettörténet is újra felfedezi ezeket a korszakokat. A kánon az nem egy kőbe vésett dolog, a kánon az változik. Folyamatosan megkérdőjelezzük, bővítjük.
Mitől függ, hogy a kánonból mi emelkedik ki, mi az, ami eltűnik, vagy félre dobódik, na jó, ezt csak idézőjelben mondom.
Ez egy nagyon messzire menő, nagyon komplex dolog. Egészen egyszerűen azt kell elképzelni, hogy különböző politikai, társadalmi korszakokban, különböző esztétikai normáknak a közegében mindig más az érdekes, és ahogyan az esztétikai normák változnak, vagy mondjuk a különböző művészi attitűdökhöz való hozzáállás, ugyanúgy a múzeumi anyag is állandóan forog. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk a 60-as, 70-es évek művészetéről, most az utóbbi mondjuk 10 évben milyen intenzitással kezdtünk el beszélni, miközben mondjuk korábban kevésbé volt a fókuszban. Most kerülnek elő azok az anyagok, amelyek a gyűjteménybe akkor bekerültek, most válnak érdekessé. 10 évvel ezelőtt lehet, hogy sokkal kevésbé fókuszáltak erre. Ami izgalmas még itt Kiscellben, az, hogy itt ugye két nagy gyűjtemény van, egy várostörténeti gyűjtemény, és van egy fővárosi képtár, ami a képzőművészeti gyűjtemény. És úgy válogattuk, hogy mindegyik nagy gyűjteménynek a saját raktáraiból 4-4 tárgy, és van egy ilyen központi hely, ahol mindkét gyűjteményből láthatóak darabok. Ezeknek a raktáraknak a fotóit egyébként Salád Zalán és Villányi Csaba készítette.
Szép, nagy, színes nagyon fotók szép a raktárakról, magukról. Ilyet az ember nem szokott látni.
Igen, egyrészt látszik ez a rendezettség, másrészt pedig nagyon sokszor látszik azt, hogy bizony azon, hogy a raktározás hogyan folyik egy múzeumban, vagy hogy a raktároknak az anyagát mennyire lehet bemutatni, és mennyire nem, az ugye nagyon-nagyon sokszor függ a raktároknak a helyzetétől, az adott esetben a tárolóeszközöktől, hogy mennyi pénzt lehet belerakni.
Hát itt például láttunk egy Jézus Krisztust kőbevésve, és mellette mindjárt egy nagyon hős szovjet katonát, egy zászlóval, talán bronzból, de lehet, hogy kőből. Ezek egymás mellé valók, vagy hogy kerültek egymás mellé?
Hát igen, ebben van valószínűleg ennek a fotónak az esztétikuma, hogy itt abszolút össze nem egyeztethető, hogy művek vannak egymás mellett egy raktári pozícióban, és valódi Strobl Zsigmondnak a szobrához tartozó mellékalakról van szó, egy szovjet katona szobráról, ugye, ami a Gellért-hegy
A szabadságszobor alatt
volt egykor, aminek az az érdekessége egyébként, hogy annak idején nem tudták bronzba önteni, és ezt lefestették bronz színnel.
Azért gondoltam, hogy bronz.
És mellette van egy korpusz, és ezek ugye nagyon erősen tanúskodnak az adott történetmi kontextusról, ahogyan ezek születtek. De itt láthatjuk a fantasztikus textilgyűjteménynek a raktárát, ahol ruhákat, nagyobb textileket egyaránt őrzünk, az életmód történeti gyűjteménynek a
gyönyörű régi gyógyszeres tégelyeket, templomi relikviákat, lámpákat, üvegedényeket, eszközöket, evőeszközkészletet.
Igen, ez is egy kincses bánya, ez a gyűjtemény. Ugye dexiós algópolcokon vannak elhelyezve ezek a tárgyak, de láthatjuk itt a képraktárakat is, ahol ilyen különböző sínes rendszereken tulajdonképpen főművek és kevésbé ismert művek és restaurálásra váró alkotások vannak elhelyezve.
Például
és
milyen főműre gondoljunk?
Hát a főműre például az ideglenes raktárunkban található Fehér László műre gondolok, ami ugye az aluljáró, ennek a pár darabja a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében.
Egyik első festménye volt Fehér László.
Fontos mű, és ezt is láthatjuk egy ilyen raktári kontextusban. Illetőleg ez még az egyik kedvencünk Pelényi Lolanddal, a Várostörténeti Gyűjtemény és a Kiscelli Múzeum igazgatójával. A kastélynak, magának a Kiscelli kastélynak az egykori kandallója, ami hát egy nagyon szépen faragott mű, ami jelenleg elzárva van a látogatók elől.
De van előtte egy nagyon furcsa fejetlen gipsz alak.
Igen, a fejetlen alak az Kicsiny Balázsnak az egyik installatív munkájának egy része, balra madárethetők az egy József Bernard nevű kortárs művésznek a munkája. Jobbra lent pedig ott lehet látni azokat a fejeket, amelyek még a pesti német színház homlokzatáról származó figurák. Úgyhogy ez egy tulajdonképpen csak egy ilyen rövid bepillantást enged, de egyébként ez nem teljesen előzmények nélkül mutatott még egy érdekes részt. Ugyanis néhány évvel ezelőtt a kolléganőm B. Nagy Anikó, aki a Metszettárnak a kurátora, már egy kis ablakot nyitott a raktáraink. Igen. Az ajtón lehet látni egy fotót, amin a látogató egy ilyen kis, mint egy ilyen kis kukucskáló ablakon betekinthet abba, hogy a raktárokban hogyan sorakoznak a műtárgyak. És tulajdonképpen mi az a terület, ami el van zárva a látogatók elől, miközben itt a múzeumban járnak.
És most íme feltárják ezt is. Nagyon szépen köszönöm Róka Anikőnek, és akkor most mindjárt átmegyünk a nagy kiállításba, az Akadémia címűbe, ahol hát egy szélesebbre tárt ajtó mögött más múzeumok raktárai is feltárulnak.
Café Péntek.
Az Oratórium teremben, az Akadémia című kiállításon olyasmit láthatunk, ami, ha most így körülnézek, de már az interneten egy kicsit rápillantottam, olyannak érzem, mint amilyet még soha nem láttam ebben a múzeumban. Ez nagyon a 21. század gondolkodására utal, ahogy ezek itt ki vannak téve, miközben persze régi tárgyakról van szó.
Bicskei Évával beszélgetek.
Igen, tehát én a munkaköri kötelességem miatt körbejártam az Akadémia intézeteit 2016 és 2019 között, és teljes sokban szembesültem ezekkel a holtárgyakkal, hogy gyűjteményekkel, gyűjtésekkel, amelyek számomra ugyanilyen hatással bírtak, hogy úristen, mi ez? Ezek olyan kiterjedt tudományos gyűjtések, gyűjtemények, sokszor szondázások, monitorozásoknak a felhalmozódott adatai, szeizmográfával évtizedeken keresztül rögzített adatok, klasszikus tárak, vagy éppen digitális adatbázisok, metszettárak, néha nagyon érdekes tudománytörténeti eszközök, amelyek nem pusztán kutatásokról beszélnek, vagy intézményekről, esetleg a nagy akadémiának a történetéről, vagy a tudományvilágának a történetéről, de történetük Magyarországnak, az országunknak a történetével és a politikai rendszerváltozások ismétlődő hullámaival is megfeleltethetők. Az ragadott meg leginkább, hogy ez a kettő egybeesik, és átfedi egymást.
El kéne mondani egész pontosan, hogy mit látunk mi most itt, tehát, hogy ez az Akadémia című kiállítás, mit fed, körbejárás alcíme, hogy az akadémiához tartozó intézmények.
Az akadémia körbejárás az elsősorban azokat a tudományos gyűjteményeket dokumentálja, amik ma is a Magyar Tudományos Akadémiához tartoznak. Persze van benne egy kis csavar, mert messze nem csak erről van szó, hanem kutatásokkal dolgoz fel az intézmények története, tehát az egyes kutatóintézetek történetét, de természetesen ez nem független a nagy akadémiának a történetétől, és mint hogy az akadémia gyakorlatilag Magyarország kicsiben, fel lehet fogni így is,
hiszen magyar tudomány kicsiben.
A magyar tudomány, és éppen metaforikusan jelezheti a nemzetközi tudományosság világát is, tehát a tudományvilágát, de jól jelzi azokat a folyamatokat is, amik az elmúlt 150 évben Magyarország történetét jelezték. Tekintve, hogy az akadémiának a kutató területe az az országunk kőzeteitől kezdve a levegőjén át, a vizeinek a minőségén, a nyelvnek, a kultúrájának, a történelmének a gyűjteményeire épül, tehát egyfajta flórájának, a faunájának a feldolgozására, ezeknek a megóvására épül. Számtalan olyan speciális gyűjtemény jött létre, ezeknek csak a töredéke van illusztrálva itt, amelyek saját felépülésükben, működésükben valamennyire jelzik, leképzik ezeket a nagyobb folyamatokat. Tehát nem csak kutatásokat, hanem az intézmények történetét, az akadémia történetét, és hát saját
történetét. Hát ez egy nagyon pici terem ahhoz, és egy nagyon pici kiállítási tér, hogy itt a teljes akadémiai múlt és annak története feltárulhasson.
Nem.
Mire fókuszálnak?
Kifejezetten nem egy összes, átfogó, monolit, narratívát kívántam adni, hanem olyan töredékek vannak itt, amelynek az együttes, aminek a furcsa összejátszása tekint egy újabb történetet rajzol ki. Tehát van egyfajta olyan svungja az egésznek, hogyha az ember elindul, hogy valójában ezek a klasszikus, élettelen, illetve élő természettudományok hogyan mosódnak össze, hogyan váltanak át a humanitásokba, a társadalomtudományok hogyan feleltethetők meg az élettani sajátosságokat, tehát hogyan játszhatók egymásba különböző tudományterületek. És egy-egy gyűjteményt hangsúlyozottan ki is emeltem olyan szempontból, hogy átfedje hanggal és képpel egymást.
Például.
Tehát, hogy az egyik kedvenc színterem az a mezőgazdasági intézet, a kutatóintézet, ami Martonvásáron van, ahol egy ültetést dokumentáltam.
Látjuk a paprikákat?
Azok mérgezett paprikák. Tehát, hogy rámentem arra, hogy a kifejezetten mondjuk valamennyire a szimbólumnak vagy jellegzetességnek számító sajátosságok, jelkép erővel bíró sajátosságokat helyezek más kontextusba, tehát amiket itt
mi
látunk.
Ezek megmérgezve, ezek a paprikák?
Hát, hogy teszteljük rajta az éghajlatváltozást, de mennyire különböző hatásokat, de mennyire átvitten is értelmezhető az, hogy fertőzött paprikák mennyire életképesek ebbe a közegben, mennyire tudnak túlélni világunkban. De az ültetésre visszatérve, ott az árpának a felmelegedés, a klímaváltozással összefüggő fejlődését követik nyomon. Egy olyan intézményben, ami a 18. század vége óta mintagazdaság volt. Engem az ragadott meg, amikor először ott jártam, hogy nők klasszikusan ülnek félkörívben és végeznek különböző mezőgazdasági tevékenységeket, amiket hívhatunk tudományos tevékenységeknek, az apex lecsípésének és genetikus vizsgálatnak, de engem őszintén megragadott az, hogy bizonyos struktúrák nem változnak. És éppen ezért alákevertem egy kis fonóbeli nótát a hangarchívumtól, a zenetudományitól.
Ezt halljuk?
Nem, ezt itt tartom.
Tehát ez a mezőgazdasági intézet Martonvásárban egy hajnali ültetést dokumentál.
Mi egy rendkívül összetett folyamat minden egyes kiültetett, a szocializmus ideje alatt létrehozott kutatóbázisban speciális körülményeket teremtve vizsgálnak fejlődési sajátosságokat.
Mennyire jelenik meg ebben a kiállításban, meg kell-e jelennie, és ha meg kellene jelennie, de nem jelenik meg, akkor miért nem, az a törés, amit az akadémia szétverése okozott ezeken a tudományágakon belül, hogy ez itt egyáltalán a látogató számára érzékelhető-e?
Egy figyelmes látogató számára mindenképp. Ez az időszak, amikor én kikaptam ezt a munkaköri feladatot, hogy mérjen fel az akadémia műtárgy vagyonát, egybeesik azzal az időszakkal, amikor egy intenzív és átpolitizált diskurzus kezdődött a magyar tudomány hasznosulásáról, megtérüléséről, vajon eléggé megfelelően gazdálkodik-e az ezt vezető intézmény, ami folyamat, mint tudjuk, azzal zárult, hogy leválasztották az akadémiáról a kutatóintézeteket. Én ezzel párhuzamosan járkáltam, és egyszerre voltam kint is és bent, és ez van persze ennek egy személyes gyászmunka jellege, feldolgozásának az időszaknak, de pontosan azt akartam dokumentálni, azt a hihetetlen kincset, vagyont, tudományos összességet, a tudásnak a tárházát, ami ezzel a leválasztással gyakorlatilag az akadémia tulajdonában maradt, de a kutatói, a fejlesztői, azok a generációk, akik ezt növelik és használják, azok egy másik intézményhez csatlakoznak, és van egy őrült törés és szakadás. A kérdés az, hogy vajon azok a törések és a szakadások, amik a magyar történelemben, ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, hasonlóan durván beavatkoztak a tudomány menetébe, milyen változásokat hagytak egy-egy tudományterületen, tehát a kiállítás az nagy részt erről is szól, hogy a változások mennyire nyomon követhetőek akár máig, mennyire szabták meg tudományterületeknek a működését, mennyire láthatók, például ez egy másik kedvenc, nagy kedvenc, ebben persze mindegyikről tudnék így beszélni, ami a szabadföldi fejlődős történeti növényrendszertan Vácrátóton, amit egy 1961-es, illetve egy 2019-es képillusztráció.
Ugyanazt a kert.
Igen, ugyanabból a nézőpontból nézünk rá, csak látjuk, hogy a változás egy szigorúbb francia kerti elrendezés és a 60-as évek elejének merev kategóriáit a mai rendszerváltásunk után hogyan váltotta fel egy teljesen, hogyan nőtt a helyébe
egy szabad,
aminek a struktúrái ott a háttérben mégiscsak ott húzódnak.
Érdekes,
a képeket meg a videókat kísérő szövegekből derülnek ki ezek a történetek, tehát minden egyes képhez, ami mondjuk megragad a látogató, vagy éppen egy videóhoz tartozik olvasmány, tehát sokat kell olvasni. Úgy gondolom, hogy mindenki vonzódásának megfelelően választ, körbejárhat többször a helyszíneket, és a folytonosságok, illetve a törések folyamatát maga követheti nyomon.
Látom, hogy van itt jogtudomány.
Közgazdaságtudományi intézet, történettudomány, a Duna kutató, a Dunán egy motorcsónakozás, hát az fantasztikus volt.
Igen.
Ez az akadémia, a Magyarország egyik első számítógépének a terme, ami ma a Budapest Internet Exchange, és hát itt a privatizációt boncolgatom, hogy ez hogy is történt. Az új magyar társzótár, ugye Magyarország, tehát a nyelvünk összeszavainak.
De milyen szép és milyen romantikus fotó anyaggal. Tényleg nagyon érdekes történet ez, és az ember így ránéz, akkor nem is gondolná, hogy mennyi minden van benne és mögötte. Köszönöm Bicske Ivának.
Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra.
Nagyon nagy öröm, hogy ismét Deák Zsuzsannával filmről beszélgethetünk. A Cirkogezin mozi kinyitott, filmet lehet nézni, meg is néztem az Előzmények törlése című filmet. Az az igazság, hogyha mondjuk értékelni kéne, hogy ez a film a legjobbak közé tartozik-e, vagy a legrosszabbak közé, akkor azt mondanám, hogy a kettő között, de minden esetre óriási élmény moziban lenni, filmet nézni, különösen a cirkóban, és azért ez a film mond néhány fontos dolgot a mai társadalmunkról. Egy kedves francia szatíra. Beszéljünk róla. Üdvözlöm Deák Zsuzsannát ennyi hosszú kihagyás után.
Köszönöm szépen, én is nagyon örülök, hogy újra beszélgethetünk. Az Előzmények törlése a Berlinálé mutatkozott be még tavaly. Ez volt az utolsó nagy filmfesztivál, amit még a járvány előtt meg lehetett rendezni. Azért különleges ez a film, mert első pillantásra egy vicces, érdekes, de nem túl mély vígjátéknak tűnik, és ezért is volt különleges, hogy helyet kapott a Berlinale versenyprogramjában, sőt, még díjat is nyert ezüst medvét, de érthető igazából, mert hogyha az ember egy picit mélyebbre néz a vígjátéki elemek mögé, akkor megtalálja azt a jelentést, ami miatt ez a film mégiscsak fontos, hiszen olyan problémákkal foglalkozik, amelyek nagyon fontosak a jelenkorban, a mi életünkben, például az internet mindent uraló hatalmáról, a multi cégek terjeszkedéséről.
Ahogy beszippantják a
leuralnak,
őket, követőket, mindenkit maguk alá gyűrve.
Igen, az okostelefonok folyamatos jelenlétéről, illetve az olyan internetes gondokról is, amelyek elég sok mindenkit elérhetnek, például egy rossz pillanatban felvett videó miatt kell rettegni, vagy egy rossz pillanatban elkapott fénykép felkerül az internetre az emberről, és akkor azt soha már senki onnan el nem távolítja. Tehát ezek a dolgok, amik 10-20 évvel ezelőtt még egyáltalán nem léteztek az emberiség életében, ma központi problémává váltak.
De azért arról ne felejtkezzünk el, hogy ezek a problémák persze vadonatúj problémák, de amivel ezek az emberek küzdenek egyébként, és ezek a digitalizmus világát jelző kínok, ezek csak rátevődnek a szegénységükre, a tehetetlenségükre, a kisszerű életmódjukra, az unalomra, és főleg a magányra, amit átélnek.
Igen, a magány és valamilyen szinten a reménytelenség is megjelenik, mint pontosan központi téma ebben a filmben, de ugyanakkor a remény is felcsillan, mert ahogy ezek az emberek, a három főszereplő egymásra találnak, az mégiscsak egy felemelő élmény és egy felemelő tapasztalat. És a szegénység az is egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy ezek az emberek nem nyomorban élnek, nem éheznek, de egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a minőségi éhezésről beszélünk, igen, hogy a minőségi éhezés az ugye azt jelenti, hogy nem éhezik az ember konkrétan, de mégsem jó ételt teszik, nem megfelelő tápanyagban, vitaminokban gazdag étkezést, és szerintem ez egy jó metafora erre az életmódra, amit ezek az emberek élnek, hogy tulajdonképpen mindenük megvan, van házuk, van fűtés, van tele a hűtő, még mindenféle internetes rendeléseken is gondolkoznak, hogy most rendeljenek-e új motort, meg új nem tudom milyen eszközöket. De
az életminőségük nem azon a szinten, igen, van, ahogy az ember azt gondolná, hogy az ő helyzetükben lennie kellene.
Egyáltalán nem irigyeljük ezeket az embereket, mert ebben a viszonylagos jólétben is nagyon tegények, és most nem is annyira az érzelmekről van szó, mert persze az is egy réteg ebben, hogy nincsenek olyan igazán jó emberi kapcsolataik, de lassan kialakul mégis csak egymással egy ilyen szoros barátság három ember között. De nagyon sok mindenben mégiscsak hiány szenvednek az életükben.
Ez persze, hogy függ attól a világtól, ami most körülveszi őket, és amelynek áldozatai ők is, és mi magunk is valószínűleg. Tehát azért elég sokat megtudunk arról, hogy ez az internetes világ hogy tudja úgy maga alá gyűrni, vagy lenyomni a résztvevőit, hogy észre se veszik. Tehát egyik pillanatban a másikra internetes csapdába kerülnek.
Igen, egyrészt az internetes digitális világ is, illetve a maga a fogyasztói társadalom. Tehát én úgy érzem, hogy ez a film ez nagyon erős és komoly kritikája a fogyasztói társadalomnak és a kapitalizmus jelenlegi formájának, hogy tényleg a mértéktelen fogyasztásra mozdít folyamatosan, szünet nélkül, és ugyanakkor pedig mindent megtesz, hogy például a nagy cégek a saját költségeiket mindig csökkentsék, és ezáltal sokkal kellemetlenebb lesz az ember élete, ugye a hosszantartó telefon, most várakozás, amikor szól a zene, van egy nagyon vicces jelenet ebben a filmben, amikor a nő felhív valami bankot, és akkor csak szól a zene, és szól, és már kimegy a kérdés, és már rég más csinál kihangosítva, és végig csak a zenét hallgatjuk. Úgyhogy szerintem mindannyian értünk már át hasonló perceket.
Szóval van egy pár igazán szellemes, nagyon jól megalkotott, megrajzolt jelenet, amelyek tényleg azt gondolom, hogy karakteresen jelzik ezt a világot. A főszereplők, a három főszereplő szerintem nagyon szépen teljesítik a hozzájuk fűzött reményeket, miközben nem enged a rendező túl sokat nekik. Tehát igazából nem mutathatják meg magukat, az az érzés sem.
Igen, mert szerintem ennek van oka is, de remek színészekről van szó, híres francia színészekről, olyanokról, akik színpadi színészek is a film karrierben.
Blanche Jardin, Denis Podalydé és Corinne Maziero, mondjuk el a nevüket.
A nők alakítják a három központi szereplőt, egy férfi és két nő. Szerelmi szál egyébként nincs közöttük, csak egyfajta véd és dac szövetség, és nagy közös elhatározásunk. És amit mondtál, hogy a rendező nem engedi talán őket annyira kibontakozni, ez szerintem azért is van, mert nekem az az érzésem, hogy önmagunkat kell felismernünk ezekben az emberekben, aha, az átlagembert, és ezért talán nem lehet túl sok egyéniséget csempészni ebbe, hogyha azt akarjuk, hogy magunkon nevethessünk általuk.
Ez is igaz, és az is, hogy a rendező, és gondolom a producer nagyon ügyesen kitalálta, hogy a filmnek van egy road movie része is, ahol a világ különböző nagyon különleges helyeire is eljutunk, ahol keresik a boldogságukat, vagy a megoldást.
Igen, itt is abszurd jelenetek sokasága várja a szereplőket. Egyébként egy rendező párosról van szó, akik fiatalkoruk óta együtt dolgoznak, és már nagyon sok filmjük keletkezett. Sajnos magyar mozikban még nem mindet mutatták be, de a világfilmfesztiváljain sikerrel szerepeltek.
Benoit Delépe,
és Gustav Kerver. És ők gyakori szereplői a nagy filmfesztiváloknak. Egy ilyen hóbortos páros, van is velük most egy nagyon érdekes interjú, ami nemrég jelent meg, ahol tényleg egymás szavába vágva annyira szórakoztató, ahogy befejezik egymás mondatait, és fantasztikus, jó pofa két férfiről van szó. Úgyhogy az ő abszurd fekete humoruk szerintem nagyon átjött ezen a filmen, mint ahogy a korábbi munkáikon is, és nagyon komoly társadalom kritikával látnak el bennünket. Csomó híres színész jelenik meg cameo szerepben, és nem csak színészek, hanem...
Ölbeck, maga... ugye? Michel Ölbeck maga is szerepel ebben a filmben.
Igen, ő is beugrik egy pillanatra, és megint egy öngyilkos jelöltet alakít, ugyanúgy, mint a rendezőpáros egy korábbi filmjében, úgyhogy ebben az interjúban ezen is kacagnak egy jót, hogy mi mindig öngyilkosokat játszhatunk ezzel a szerencsétlen íróval.
Aztán van egy Isten, aki szélmalomban lakik, veszélyünk róla is egy kicsit.
Isten. Az Isten az egy hacker tulajdonképpen, aki egy szélmalomban lakik egy titkos helyen, és csak a kiválasztottak tudhatják meg a címét. Ez egy nagyon jó indulatú hacker, aki segít. Tulajdonképpen teljesen önzetlenül, de abszolút random, saját döntés alapján segít az embereknek, és szerencsére a mi hőseinknek is segít a egy jó kis hekkeléssel, hogy bizonyos céljaikat elérjék.
Szerintem ez a film is segít nekünk egyrészt visszaszokni a moziba, másrészt a nevetéshez is sokat ad hozzá, meg a szomorúsághoz is, azért megsajnáljuk ezeket az embereket.
Hát meg egy kicsit talán magunkat is, és én pont ezt láttam egyébként ilyen fontos dolognak ebben a filmben, hogy nevetünk, kínunkban is nevetünk, és aztán egy egész picit elgondolkodunk, hogy mi pontosan mit csinálunk ezek közül, a dolgok közül, amiket itt így bemutat ez a film, és mi az, amin talán érdemes lenne változtatni.
Nagyon szépen köszönöm Deák Zsuzsannának. Örülök, hogy lefordította, és ilyen remekül fordította le a szöveget.
Köszönöm szépen!
Café Péntek.
Mielőtt elbúcsúznék, még felhívom a figyelmüket néhány érdekesnek ígérkező eseményre. Holnap szombaton ünneplik az ortodox húsvétot, és ebből az alkalomból a híres Szent Efrém férfikar végre első élő koncertjét adja, ráadásul az együttes éppen 10 éves, a belvárosi templomban hallhatják őket 19:30-től. Június 17-én ismét megrendezik a műtárgyak éjszakáját, június 28-án a múzeumok éjszakáját. Tessék jól kialudni magukat, mielőtt ezek az éjszakák elkezdődnek, mert itt aztán nagyon sok minden történik, és örömteli hír, hogy június 23-ától újra élvezhetik a Kapolcsi Művészetek völgyét. Tehát van mit tervezni a nyárra. Ez volt a mai Café Péntek. A műsorban Csorba László, Bence József és Pálinkás János segített. Köszönöm az ő segítségüket, önöknek a figyelmet. Hallgassák a műsorunkat, amilyen online fórumon csak tudják, de ne felejtsenek rákattintani a honlapunkra, mert ott képeket, illusztrációkat, videókat is látnak a mai műsor témáihoz. Vasárnap este 7 órától megismételjük a Café Pénteket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Legyen szép a hétvégéjük. Viszonthallásra!
Café Péntek. Váradi Júlia kulturális magazin műsorát hallották.